Folytatódik a Szigma, a holnap világa. Magazinunkban most a világ néhány fontos és érdekes tudományos híre következik.
Lehet, hogy az Alzheimer-kor mégsem törli le a memóriát, csak a betegek nem tudják előhívni a megfelelő emlékeket. Pontosan ezt figyelték meg a Columbia Egyetem kutatói Alzheimer-kóros egerekben. Bár az állatok nem tudtak végrehajtani egy memóriával kapcsolatos feladatot, kiderült, hogy az ehhez szükséges emlékeket tároló sejtek nem pusztultak el az agyukban. A probléma az volt, hogy nem ezek a sejtek aktiválódtak a feladat során, vagyis az állatok nem a megfelelő memóriatárolót próbálták használni. Ennél is izgalmasabb, hogy a kutatóknak sikerült újra előhívni ezeket az elveszettnek hitt emlékeket. Ehhez a legújabb agykutatási módszerek egyikét, az úgynevezett optogenetikát használták, kék lézerfénnyel aktiválva a megfelelő agysejteket. Ha ez vagy valamilyen hasonló módszer embereken is alkalmazható lenne a jövőben, az új utat nyitna az Alzheimer-kór kezelésében. Sőt, fel lehetne használni például gyilkosságok szemtanúinak segítésében, vagy akár a kisgyermekkor emlékeinek előhívásában. Viszonylag fiatalok, mindössze talán 100 millió évesek lehetnek a Szaturnusz gyűrűi, közölték előzetes eredményeiket amerikai kutatók a küldetését 20 éves kutatási munka után befejezni készülő Cassini űrszonda adatainak elemzése alapján. Az amerikai űrkutatási hivatal szondája a tervek szerint már csak kétszer halad át a gyűrűk belső pereme és a planéta között, mielőtt szeptember 15-én a Szaturnuszba csapódik. A küldetés vezetői azért választották a szonda megsemmisítésének ezt a módját, hogy a Szaturnusz holdrendszerét még véletlenül se tegyék ki emberi eredetű szennyezésnek. A kutatók az űrszonda által szolgáltatott adatok alapján próbálják megállapítani a gyűrűk tömegét, amelynek ismerete segíthet azok korának meghatározásában. A jelek szerint tömegük kisebb, mint azt korábban becsülték. Eszerint a gyűrűk valójában olyan égitestek maradványai, amelyek szétzúzódtak a Szaturnusz gravitációs mezejében nagyjából 100 millió évvel ezelőtt. A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy még csupán néhány napja elemzik az új adatokat, ezért a teória körül még sok a bizonytalanság. Helyreállították Kína legrégebbi kőből épített ívhídjának több mint 30 eredeti elemét, amelyek az elmúlt évszázadok alatt estek bele a folyóba. Az észak-kínai Hupei tartománybeli Xiaohu folyón átívelő Chaozhou híd a rövid életű Sui dinasztia idején épült 581 és 618 között. A híd védőkorlátját időről időre át kellett építeni, és a századok alatt a védőkorlát darabjai beleestek a folyóba. Az elmúlt évtizedekben a régészek több mint 1000 korlát darabot emeltek ki a vízből, és 2014 áprilisában hozzáláttak több mint 30 hídelem aprólékos restaurálásához. Az egyik hídelem 260 darabra zúzódott szét, és 6 ember egy heti munkája kellett, hogy összeillesszék a töredékeket.
Stigma.
A holnap világa.
Tudomány első kézből.
Nemzetközi hírű neurofiziológusok vettek részt Szegeden azon a konferencián, amelyet a Magyar Klinikai Neurofiziológiai Társaság szervezett. A tanácskozáson olyan eredményekről is beszámoltak, amelyek nem is olyan rég még a tudományos fantasztikum világába tartoztak. Gondolunk itt például a mélyagyi stimulációval kezelt kézremegésre, vagy a gondolatokkal irányított művégtagokra. Kamondi Anita professzor, a társaság elnöke a következő interjúban először arról beszél, hogy tulajdonképpen mivel is foglalkozik a neurofiziológia.
A klinikai neurofiziológia az egy olyan szakterület, amely az orvostudomány rendkívül sok más szakterületében használt diagnosztikai módszereket gyűjti össze. Például ide tartozik az elektroenkefalográfiás, vagy röviden és a hallgatók által jobban ismerten az EEG vizsgálat, vagy ide tartoznak azok a perifériás idegekben, környéki idegekben végzett úgynevezett idegvezetési sebességvizsgálatok, amelyeket elektroneuronográfiának nevezünk, illetve ide tartoznak az izmok betegségeiről felvilágosítást adó elektromiográfiás vizsgálatok, vagy röviden EMG vizsgálatok. Most ezekkel a vizsgálatokkal nyilván számos beteg találkozott különböző neurológiai, vagy éppen nem neurológiai betegségek kivizsgálása során, hiszen például a cukorbetegeknél, akiknek nagyon gyakori perifériás ideg károsodása van, ez a cukorbetegséghez kötődő neuropátia, vagy diabéteses neuropátia, őnáluk nagyon gyakran végzik végeznek perifériás idegvezetési sebességi vizsgálatot, annak megítélése érdekében, hogy a zsibbadás, az a kellemetlen égő érzés, amelyek a beteg lábában, talpában jelentkeznek leggyakrabban, vagy először, és aztán a felső végtagokban is megjelennek. Tehát, hogy ezek a panaszok, ezek valójában a perifériás idegnek a betegségeivel magyarázhatóak-e vagy nem. Ez az egyik része a neurofiziológiának, tehát az EEG vizsgálatokra még nem mondtam példát, az EEG vizsgálatokkal például leggyakrabban epilepsia betegség, vagy az epilepsiás rohamok kivizsgálása során találkozik a beteg, hogyha valakinek epilepsiás rosszuléte van, akkor az esetek nagyon nagy részében egy-két napon belül a rohamát követően egy EEG vizsgálatot végeznek, amelytől azt várják, hogy kimutassa, hogy van-e az illetőnek az agyában olyan epilepsiás fókusz, olyan agyterület, ahonnan ezek az epilepsiás rohamok erednek, és a továbbiakban pedig az EEG vizsgálatok arra alkalmasak, hogy a gyógyszeres kezelés során a gyógyszeres kezelés hatékonyságát ítéljék meg. Aztán a klinikai neurofiziológia területéhez tartozik még számos olyan ritkábban használt vizsgálat, vagy éppen kutatási célra használt vizsgálat, ami például az autonóm idegrendszer működéséről, hogy ez könnyebben érthető legyen a hallgatók számára, például izzadás mértékének a meghatározása, vagy a végtagok hőmérsékletének a befolyásolását végző idegek működésének a vizsgálatára alkalmas, tehát az autonóm idegrendszer tesztelése. Aztán van a klinikai neurofiziológiának terápiás vonatkozása, például a Parkinson betegség gyógyításában manapság egyre gyakrabban használt mély agyi stimuláció klinikai neurofiziológiai alkalmazás, amikor az agy megfelelő területeire stimuláló elektródákat juttatnak el, és ez a stimuláló elektróda biztosítja, teszi lehetővé a beteg mozgásának a normalizálódását. Hasonlóképpen családi kézremeg és úgynevezett familiáris, eszenciális tremor betegségben alkalmaznak ilyen beavatkozást, mély agyi stimulálást kézremeg és csökkentésére. Valamint az utóbbi időben már az epilepsziás betegek egy kisebb csoportja is kezelhetővé vált a mély agyi stimulációs módszerek alkalmazásával. Tehát azon túl, hogy epilepszia ellenes gyógyszert szednek ezek a betegek, azon túl a rohamok számának a csökkentését a mély agyi stimulációs módszerekkel is lehet biztosítani.
Nagyon sok különböző szakterületet említett most. A konferenciának ön volt az elnöke, a konferencia 4 napos volt, nagyon sok előadást hallgathatott végig. Mik voltak a legnagyobb újdonságok az ön számára?
Gyakorlatilag az európai klinikai neurofiziológusok krémje jelent meg ezen a konferencián, tehát azt lehet mondani, hogy amit ők elmondtak, az szinte minden újdonság volt, és a legújabb eredményekről számoltak be a legkülönbözőbb laboratóriumok. Kiemelni külön, hogy mi volt a számomra legfontosabb, talán nem is tudnék, hiszen tényleg sok előadást hallgattam végig, de ami talán a hallgatók számára érdekes lehet, volt egy olyan szimpózium, ahol arról volt szó, hogy milyen módszerekkel lehet a gondolkodás révén művégtagot mozgatni, hogy az illető beteg, akinek valamilyen okból amputálódik a végtagja, hozzá csatolnak a megmaradt idegekhez egy művégtagot, elektromosan hozzá kapcsolják a művégtag bizonyos alkotó részeihez a perifériás ideget, és amit az illető elgondol, hogy most kinyújtja például a kézujjait, vagy behajlítja a kézujjait, azt ezek a perifériás idegek természetesen közvetítik egészen odáig, ameddig épet, majd innentől átkapcsolódik ez a gondolat, nyilván elektromos jelek formájában megjelenő gondolat erre a művégtag érintkezőre, és ha a beteg elég sokat gyakorol, akkor bizony az a mozdulat fog a művégtaggal kivitelezésre kerülni, amit ő elgondol, tehát, hogy megfogja a szivacslabdát, vagy éppen elengedi a szivacslabdát, vagy megfog egy poharat, vagy megfog egy kést, egy kanalat. Tehát a módszerek ezek a science fictionnek a kategóriájába tartozhatnának, ha nem az ember saját szemével látta volna, hogy igen, ezek működnek, és most már a világon számos beteg, akinek ilyen vagy olyan okból végtagamputációra kell kerülnie, mozgat ilyen művégtagot. De hát foglalkoztak a konferencián a kollégák az alvásnak a finom szerkezetével, ez egy nagyon nagy sikerű szimpózium volt, és külön örömünkre szolgált, hogy magyar kollégák szervezték, és voltak a konferencián a klinikai neurofiziológiának olyan nagy öregjei, olyan nagy nevek, akik megtanították a most gyakorló, most élő neurofiziológusokat tulajdonképpen a szakmára, a cikkeiken, a tankönyvfejezeteiken keresztül. Ilyen volt például Erik Stalberg professzor úr, aki neurofiziológia a perifériás idegek vizsgálatának és az izmok vizsgálatának az alapjait fektette le jó néhány évtizeddel ezelőtt. Stalberg professzor úr is olyan vizsgálatokról számolt be, amelyek a mindennapi klinikai neurofiziológiai gyakorlatban, tehát a rendelőkben dolgozó kollégák számára újdonságként hatottak, vagy újdonságok voltak, és ezt, ha valaki hazamegy most a saját EEG gépe vagy EMG gépe mellé, azt ki tudja próbálni, és tudja használni, és tudja alkalmazni. Ezek az újdonságok azt hiszem mind a kutatás vonatkozásában, mind a gyakorlati naponta alkalmazott vizsgálatok vonatkozásában rendkívül fontosak. A másik nagy csoport, vagy talán a harmadik nagy csoport, amit megemlítenék, az a gyermek klinikai neurofiziológiának a bemutatása volt. Külön időt és energiát szántunk arra, hogy ez a rendkívül alul reprezentált terület megfelelően bemutatásra kerüljön. A gyermek neurofiziológia rendkívül fontos. A születés pillanatától fogva vannak olyan betegségek, amelyeknek a kimutatására neurofiziológiai módszereket kell alkalmazni. Ugyanakkor, mivel rendkívül nehéz területről van szó, kevés kollégának van nagy tapasztalata ezen a területen, és nagyon kevesen tudnak egymással szűk kapcsolatrendszereken kívül beszélni, találkozni, és ez a neurofiziológiai konferencia lehetőséget teremtett arra, hogy több mint 8 olyan szimpózium, oktatókurzus, oktató jellegű előadás hangzott el, ami a gyermek klinikai neurofiziológiára vonatkozott.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az inforadio.hu és az mta.hu oldalon. A szerkesztő Lendvai Szabolcs nevében is búcsúzik a műsorvezető, Domonics András. Gondolkodjunk együtt, egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor.